Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a ma reggeli monitor legérdekesebb és egyben leghasznosabb információit ajánlom most azoknak, akiknek nem volt alkalmuk a Trend FM reggeli hírműsorát hallgatniuk. Péli Nagy Kata vagyok, a műsor szerkesztője. Jelentősen átformálja a multinacionális cégek adózását a globális minimum adó jövő évi bevezetése. A 15%-os társasági adó körülbelül 3000 nagyvállalatot érint majd. A hazai globális minimum adóról szóló törvény az Unió erre vonatkozó irányelvét ülteti át a magyar jogrendbe. A törvényjavaslat jelentős részben követi az OECD szabályait. A Mazars könyvszakértő és tanácsadói Kft. Partnere úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy a szabályozás azokra vállalatokra vagy vállalatcsoportokra terjed ki, amelyek éves bevétele az adóévet megelőző 4 esztendőből 2-ben átlépte a 750 millió eurós küszöbértéket. H. Nagy Dániellel Imre Lőrinc beszélgetett.
A globális minimumadó bevezetését Magyarország, a magyar kormány sokáig ellenezte, támadta. De azzal érvelt, hogy gyakorlatilag a külföldi működő tőke beruházások szempontjából versenyhátrányt jelentene Magyarország számára. A végső kikristályosodó tervezet már nem okoz versenyhátrányt ebből a szempontból a magyar gazdaság számára?
Igen, én azt gondolom, hogy számos olyan pontot sikerült időközben kiküszöbölni, ami olyan kritikus kérdés volt a magyar kormány számára, vagy magyar adórendszer szempontjából, amit mindenképpen rendezni kellett. A legnagyobb ilyen kérdés az, hogy pontosan milyen adók lesznek azok, amik beszámíthatók abba az úgynevezett effektív adókulcsba, amihez mérjük, hogy akkor Magyarország végül is alul adóztatja egy nemzetközi vállalatcsoportnak a magyarországi leányvállalatait, vagy sem. Ugye itt a társasági adó az értelemszerűen beleszámít ebbe a körbe, meg az úgynevezett Robin Hood adó, tehát ami az energia szektort terheli. Ami a nagy kérdés volt, az a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék, hiszen ezek nem tipikusan nyereség alapú adók, ez egy kicsit speciális, és viszont Magyarországon nagyon sok céget adott esetben nagyobb mértékben terhel, mint a 9% társasági adó. Tehát, hogyha ezek beszámíthatóak, már pedig végül az Európai Unió is elfogadta azt, hogy beszámíthatóak lesznek ebbe a kalkulációba, akkor ez azért nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar kormány végül beállt a sorba. Ez volt az egyik ok. A másik ok, azt gondolom, az pedig magának a globális minimumadónak a jellegéből fakad, aminek ugye az a lényege, hogy ha Magyarország nem szedi be ezeket az adókat, tehát a tényleges adókulcs és a 15%-os minimumadó különbözetét, akkor megteszi valaki más, tehát a adott esetben akkor ezeknek a magyarországi leányvállalatoknak a külföldi anyavállalatai fogják megtenni.
Az Európai Unióban konszenzus van a globális minimumadót illetően? Vagy Magyarország volt az egyetlen ilyen renegált állam, amely későn adta jóváhagyását?
Nem Magyarország volt az egyetlen, a lengyelek is tiltakoztak a kezdetén, utána igen, valóban Magyarország volt ennek egy picit a kerékkötője, ugye ennek egy leágazása az, hogy az Egyesült Államok végül fölmondta a kettős adós egyezményünket, de aztán végül tavaly december környékén már Magyarországot is sikerült beállítani úgymond a csatasorba, és akkor megszületett ez az Európai Uniós irányelv. Onnantól kezdve viszont minden tagállamnak 2023. december 31-ig át kell ültetnie a saját jogrendjébe ezt a szabályrendszert.
Említette, hogy akkor nagyon sok Magyarországon már most is működő érvényes adót bele lehet számítani a globális minimumadóba. Ez azt jelenti, hogy akkor nem feltétlenül jelent adó emelést mindez a tervezet, ez az elképzelés a Magyarországon működő multinacionális cégek számára?
Nem feltétlenül, de azért én arra számítanék, hogy ugye a magyarországi 9% társasági adó az rendkívül alacsony európai viszonylatban is, meg világviszonylatban is. Ehhez képest mondjuk a Robin Hood adó, amit említettem, energiatermelő cégeknél az jelenleg további 41% például az idei évben, tehát hogyha ezt összeadjuk, akkor az már 50%, tehát messze a 15%-os minimum szint fölött vagyunk, tehát ezeknek a cégeknek valóban jó eséllyel nem kell extra adóterhelésre számítani. Más cégek esetében azonban, hát igen, az iparűzési adóval is össze kell számítani ugyan, de azért benne van a pakliban, hogy valóban érdemi adóemelést fog jelenteni a számukra.
Ez elején használtam azt a kifejezést, hogy a kikristályosodó tervezet teljesen ismert minden részletszabály, vagy még azért várható pontosítások?
Pontosítások azok még várhatóak, de a maga a szabályrendszernek a gerince, ami egyébként egy közel 80 oldalas törvénycsomag, az elfogadásra került, és a parlament a múlt héten, azt hiszem kedden meg is szavazta, úgyhogy a szabályrendszer az ismert, innen innentől kezdve a szakembereknek is, meg azoknak az érintett cégeknek, akik egyébként körülbelül olyan 2-3 ezer vállalkozásról beszélünk Magyarországon, akik ténylegesen olyan nagyságú multinacionális vállalatcsoporthoz tartoznak, vagy akár nagyméretű belföldi vállalatcsoporthoz tartoznak, tehát 2-3 ezer cégről van szó, ami nem tűnik soknak egyébként, mert van Magyarországon körülbelül 500 ezer társas vállalkozás, tehát ebből a 2-3 ezer, de azt látni kell, ezek a legnagyobb cégek, tehát akik az adóbevételeknek körülbelül a, hát egyes számítások szerint akár 30%-át adják. Ők az érintetti kör.
Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy van az érintetti körben azért belföldi magyarországi székhelyű társaság is. Én a Richternek voltam egy sajtótájékoztatóján, ők jelezték, hogy rájuk majd ez vonatkozik. Gondolom a legnagyobb magyar cégekre, blue chipekre fog vonatkozni majd.
Így van, tehát van egy, hát egy maroknyi olyan magyar cég, a pontos számot nem ismerem, de az én feltételezésem az az, hogy 1-2 tucat vállalkozásnál több azért nincsen, de vannak igen magyar úgynevezett multik, akikre előbb-utóbb ez vonatkozni fog ez a szabály. Azért mondom, hogy előbb-utóbb, mert egyébként vannak bizonyos kivétel szabályok, vagy átmeneti szabályok is a rendszerben, tehát például azok a tisztán belföldi vállalkozások, akik ugyan elérik ezt a 750 millió eurós küszöböt, amitől bekerülnének ennek a globális minimumadónak a hatókörébe, de az első években még nem feltétlenül kell nekik alkalmazni, tehát van sok mentesség, átmeneti szabály, kivétel szabály, tehát nem véletlen, hogy 80 oldalas ez a törvénycsomag, amiről beszélünk.
Mennyire jelent plusz adminisztrációs terhet a vállalkozások számára mindez? Mennyire van elegendő idejük arra igazából, hogy felkészüljenek, mert most úgy tűnik, hogy csak 2 hónap áll már rendelkezésre, de hát már jóval hamarabb akkor tudva levő volt, hogy vár rájuk ez a globális minimumadó.
Igen, ez azért a nemzetközi adózási közvéleményt nagyban foglalkoztatta már az elmúlt években, tehát azt szoktuk mondani, hogy ennek a bevezetése az elmúlt évtizedek, de talán az elmúlt 60-70 évnek a legnagyobb változása a nemzetközi adózásban, és ehhez képest egyébként néhány év alatt átfutotta a rendszeren. Felkészülési időről annyit, hogy 2024. január 1-től tett hatályosak a szabályok, 24 már az első olyan adóév lesz, amire majd már meg kell fizetni ezt az adót. Viszont ellentétben a magyar szabályozással, a hagyományos adószabályokkal, erre egy kicsit több idő lesz majd a bevallására, tehát miután a 2024-es éven is túl vagyunk, majd csak 2026 közepén kell az első bevallást, meg adatszolgáltatást benyújtani erről, de kapcsolódik ez egy bejelentési kötelezettség, egy nagyon részletes adatszolgáltatás, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok adminisztratív teherrel fog ez járni az érintett vállalatcsoportok részére.
És ez a bevallási idő, ez le fog rövidülni, amint pontosabbak, tisztábbak lesznek a szabályok, meg jobban kialakul ennek az adminisztrációs háttere?
Kismértékben igen, de egyébként az EU-s szabály úgy szól, hogy az adóév lezárultát követő 15 hónapon belül, tehát azért ez egy hosszabb idő, mint amit mi mondjuk egy sima társasági adóbevallásnál ismerünk, ott ugye az adóévet követő 5. hónap végéig, tehát május végéig szokták beadni. Ennél a szabályrendszernél 15 hónapot ad, az első évben pedig 18-at, és akkor így jön ki ez a 2026. június 30-a, ami az első bevallás lesz majd.
Kicsit, hogyha felülről tekintünk erre a szabályozásra, és ugye azzal is kezdtünk, hogy a magyar versenyképességet ez hogy befolyásolhatja, az európai versenyképességet, harmadik országokból érkező befektetéseket ez befolyásolhat negatívan?
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kérdés, és egyébként a személyes véleményem az, hogy ugye az OECD-től indult ez a kezdeményezés, az Európai Unió viszonylag gyorsan beállt a sorba, és magáévé tette ezt a szabályrendszert, sőt, ugye, ahogy mondtam, a tagállamokra kötelezővé is tette. A nagy kérdés az, hogy a világ többi része vajon hogy reagál. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok egyelőre nem vezette be ezt a szabályrendszert, Kína sem, és nagyon sok más kimaradó ország van. Tehát jogos a kérdés, jogosnak tűnik, hogy az Európai Unió vajon nem kerül-e versenyhátrányba, pontosan azáltal, hogy ilyen jó tanulóként ezt a 15%-os minimumadó szintet kötelezővé tette saját magára nézve.
És a válasz, vagy a megérzése ezzel kapcsolatban? Kína és az USA is csatlakozik, majd beáll a sorba, vagy mi látszódik?
Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb valamiféle megoldások fognak erre születni, hiszen ugye pont az a szépsége ennek a szabályrendszernek, hogy gondoljunk bele, hogyha adott esetben egy Amerikában is leányvállalatokkal rendelkező európai cégről beszélünk, akkor a globális minimumadó szabályai alapján, ha az Egyesült Államokban nem fizet esetleg 15%-nak megfelelő adat, akkor Európában be fogják szedni ezt az adóterhet. Úgyhogy valójában minden állam érdekelt abban, legalábbis azok, ahol alacsonyabb az adóterhelés, hogy inkább saját maguk honosítsák meg ezeket a szabályokat, és szedjék be saját maguk az adót, mint hogy a cégeknek, az anyavállalatainak az országában egy másik adóhatósághoz kerül ez az összeg.
Főleg egyébként a technológiai cégek kapcsán, de hát nagyon sok más multi kapcsán is elhangzik, vagy hallunk történeteket, gondolom ön több történetet ismer, mint én, hogy az adó elkerülés metódusait tökélyre fejlesztették ezek a társaságok, a globális minimumadó, ez az egységes elképzelés javít valamit majd a helyzetem?
Véleményem szerint igen egyébként, talán éppen a bonyolultsága miatt is, meg leginkább amiatt, hogy nagyon-nagyon sok adatot kell megosztani az adóhatóságokkal. Tehát ez a globális minimumadó bevallás és adatszolgáltatás kapcsán közel 500 adatpontot kell majd összeszedniük ezeknek a vállalkozásoknak, tehát egy hihetetlenül bonyolult kalkuláció, és ezt nagyon transzparens módon elérhetővé kell tenni az adóhatóságok számára, tehát hogyha marad is tér az adó elkerülésre, azért ez lényegesen szűkülni fog.
Szerda éjféltől Finnország két hétre teljesen lezárja Oroszországgal közös határát, a személyforgalom előtt az illegális bevándorlás megfékezése véget, ezt jelentette be kedden Petteri Orpo, finn miniszterelnök. Az ország hibrid támadás alatt áll, mint mondják, és ilyenkor a társadalom összezár, a pártok ideológiáktól függetlenül összefognak. Ez pedig már a Helsinki Egyetem Alexanteri Intézetének professzora Miklósi Katalin mondta rádiónknak. Az északi országot NATO csatlakozása óta érik atrocitások Oroszország irányából. Moszkva előbb a határ közelében végrehajtott csapat összevonásokkal igyekezett belső viszályokat előidézni a szomszédos országban, most pedig az orosz vezetés tudtával szállítanak migránsokat a finn határra. Molnár Gábor interjúját hallják most.
A finn-orosz kapcsolatok azok a történeti síkon, hogyha megnézzük, akkor hát korán sem voltak sohasem rózsásak. Ezek a mostani események itt a határ lezárással kapcsolatban, ez ennek a rossz kapcsolatnak egy új fejezete?
Na hát a kérdés az, hogy mennyire megyünk vissza a történelemben, mert hogy a finn-orosz kapcsolatok mindig is rózsásak voltak, amennyire csak el tudjuk képzelni az úgynevezett finlandizírunk terminológikus alapján. Az oroszoknak mindig is volt a hidegháború alatt egy ilyen befolyásuk a finn belpolitikára, az, hogy kik vannak hatalmon, hogy milyen elnökünk van, és a többi. Viszont a finn és az orosz kapcsolatok ilyen szempontból dramatikusan megváltoztak, mégpedig azért, mert Finnország NATO tag lett, amit az oroszok nagyon nem akartak, és ez változtatta meg tulajdonképpen alapjába véve a finn-orosz kapcsolatokat.
Mit lehet egyébként látni itt a felszínen vagy az alatt? Most egy kicsit még rugaszkodjunk el itt a határlezárástól. Valami változott, mióta Finnország csatlakozott a NATO-hoz?
Abszolút, fekete-fehéren. Minden szinten változott, ugyanis az oroszok megpróbáltak a finneket megfélemlíteni, csapat összevonásokat csináltak a finn határon, akkor, amikor finnek próbáltak ezt a NATO folyamatot végigvinni, és ilyen szempontból már akkor kezdett látszani, hogy az oroszoknak nagyon nem tetszik. Arról nem is beszélve, hogy most, mivel NATO ország vagyunk itt, egyre több az amerikai katona, és egyre több hadgyakorlatunk van. Tehát ilyen szempontból ezt az oroszok nagyon nem nézték jó szemmel, és elkezdtek fenyegetőzni. Hát persze, most mi itt ülünk a lőporos hordon, és nincs olyan nagyon messze Ukrajna, tehát ilyen szempontból a fenyegetéseket itt nagyon komolyan vették. Azzal együtt pontosan a fenyegetések miatt megpróbálták felgyorsítani a NATO tagságot, és ami az érdekes volt, hogy Finnországban mindig is NATO ellenes politikai pártok a baloldalról jöttek ki. És Sanna Marin, aki egy szociáldemokrata baloldali liberális kormányt vitt, ők vittek be minket a NATO-ba. Szóval ilyen szempontból itt a NATO tagság mellett és mögött egy teljes mértékű konszenzus van, politikai konszenzus.
Egyébként talán kulisszatitok lehet az, hogy ön, mint aki ott él, hogy érzi, hogy mennyire képeződik le a két ország közötti feszültség a társadalomra?
Azt tudni kell, hogy pontosan a történelem miatt, pontosan a téli háborúnak ennek a mítosza miatt itt a társadalom nagyon, nagyon nagy mértékben kiáll a kormány mellett, és nagyon nagy mértékben azt veszük észre, hogy a NATO-tagság mögött egy olyan 80%-ban az emberek elfogadták ezt a NATO-tagságot, mégpedig pontosan azért, mert háború van, és mert az oroszok fenyegetőztek. Szóval ilyen szempontból a társadalom összezár akkor, amikor biztonsági kérdésekről van szó, amik az oroszok felől jönnek.
Na most akkor egy biztonsági kérdésről van éppen szó, ez a beszélgetésünknek az apropója. Ugye Finnország lezárta az utolsó olyan határátkelőjét is, ami Oroszország és Finnország között található. Miért tett így Finnország?
Hát azért, azért, mert egy hibrid fenyegetés, egy hibrid támadás alatt vagyunk. Ez ugyanolyan, mint amikor 21 év végén Litván és a lengyel határon átnyomták ezeket a harmadik országból jövő embereket. Ez egy hibrid támadás, és azt tudjuk, hogy ez hibrid támadás, mégpedig nagyon magas szinten irányított hibrid támadás, ugyanis nem csak a biztonsági szervektől tudjuk, hogy ez egy FSB operáció, vagyis hogy egy FSB az, aki végrehajtja ezeket, hanem azt is tudjuk, hogy nem csak biztonsági forrásokból, hanem egészen egyszerűen az embercsempészek is elkezdtek sopánkodni azért, mert ők nem tudtak beleszállni ebbe a bizniszbe, abba, hogy irakiakat, és szíriaiakat, és jemenieket, és pakisztánokat, és nigériaiakat próbálnak átnyomni a finn határok. Szóval ilyen szempontból ez egy hibrid támadás. Ezt így is értelmezzük politikailag.
Ez a döntés, ez ugye most 2 hétig érvényes egyelőre.
2 hónapig.
2 hónapig? Na, ez jó, hogy kijavít. Mi történhet ez alatt a 2 hónap alatt ön szerint? Megoldódhat ez a helyzet? Vagy mit várnak a finnek?
Elvinek én azt, hogy a madár sem jön át a finn határon, vagy hát talán a madár igen, de egyébként emberek se ide nem jöhetnek, se innen nem mehetnek oda, úgyhogy a határ az le van zárva. Ez most azt jelenti, hogy 2 hónapig nézzük, hogy mi történik. Aztán lehet, hogy ezt meg fogják hosszabbítani, mert a kérdés az tulajdonképpen nem arról szól, hogy hány ember jött át Finnországba, Oroszországból, hanem maga ez a folyamat, amit a finnek elkezdtek átgondolni. És mondom még egyszer, hogy azzal együtt, hogy ezzel a hibrid támadással valószínűleg megpróbálták a finn politikai egyensúlyt megrengetni, ez nem sikerült, mert mind a szélső bal, mind a szélső jobb, mindenki összezárt, és ilyen szempontból mindenki támogatja ezt a határzárat. Arról már nem is beszélve, hogy az oroszok se tudják, vagy hát nem fogták fel, hogy nálunk most éppen egy államelnök választási kampány van, ami azt jelenti, hogy mindegyik, akár jobboldali, akár baloldali elnök jelölt megpróbálja ezt a biztonsági kérdést egészen komolyan venni, ami miatt éppen ezért a baloldaliak is beleálltak ebbe a politikába, és támogatják a mostani jobboldali kormány elég szigorú rendelkezéseit.
Tehát akkor jól veszem ki a szavaiból, hogy itt akár egy nem csupán 2 hónapig, de sokkal tovább is elhúzódó határzáról is lehet szó adott esetben?
Adott esetben mindenféleképpen, már csak azért is, hogy megnézzük, hogy mi történik 2 hónap múlva, hogy az oroszok próbálkoznak-e momentán is másféle lehetőségekkel. Ami érdekes, hogy ebben az FSB operációban, és még egyszer mondom, az FSB az nem egy autonóm szerv, hanem Putyin alá berendelt szerv, szóval Putyin biztosan tudja, hogy mi történik, és hogy miért történik. Viszont azt szeretném még aláhúzni, hogy ezek az emberek, ezek nem léphettek volna be Oroszország területére vízum nélkül. Szóval, hogy ez egy ilyen mesterségesen előállított, nem is tudom, migrációs hullám, vagy hogy mondják ezt magyarul korrektul.
Jól mondja.
Hogy ez egy ilyen mesterségesen előállított migrációs válság, amit az oroszok próbálnak generálni. De azzal együtt hozzánk csak ez alatt a 2 hét alatt talán olyan 900 ember érkezett, és azt már tudjuk, hogy ezek nem kapják meg a menekült státuszt. Azzal együtt az a probléma, hogy mit csináljunk velük, hova rakjuk őket. Nem lehet visszaküldeni Oroszországba, és ez a kérdés, hogy hova lehet őket küldeni. Szóval ezek most itt vannak, anélkül, hogy kapnának ilyen menekült státuszt.
Amikor ugye az FSB-t emlegette, csak hogy fordítsuk ezt le, ez a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, Oroszország Nemzetbiztonsági, Belbiztonsági és Kémelhárítási Szolgálata. Az érdekelne még engem, hát ha jön onnan jobban látja, hogy mi erre a határzárra az orosz reakció egyelőre?
Ez tulajdonképpen az oroszok szempontjából egy ilyen win-win, mindenféleképpen pozitív fejlemény, ugyanis Finnországban él egy olyan jó 40 ezer orosz állampolgár, vagy kettős állampolgár, vagy orosz kisebbségben levő finn állampolgár, és ezeknek az utazási lehetőségei most tulajdonképpen megszűntek. Ez azt jelenti pont, hogy karácsony előtt ez egy nagy probléma. Tényleg nagy probléma, hogy az itt élő oroszok nem tudnak átmenni, meglátogatni a saját rokonaikat. Ezt próbálták a médiában, és az orosz kormány szóvivője szájából elítélni azt, hogy ez most tulajdonképpen az orosz kisebbség elleni határozat, hogy az orosz kisebbségnek a helyzetét próbálják most megnyomorítani. Szóval ezt így is elő lehet adni ilyen szempontból, és ezt az oroszok persze kihasználják most a saját a politikai diskurzusokban. Az viszont problémás, mert amikor az orosz kisebbség valamilyen szinten az orosz kisebbség jogai megsérültek az orosz állam szerint, akkor mindig volt egy sokkal nagyobb nyomás, és ez most is benne van a pakliban. Szóval ilyen szempontból ugyanolyan fenyegetésnek vagyunk kitéve, mint mondjuk a balti államok, ahol még nagyobb az orosz kisebbség számszerűleg.
Friss, hosszabb hírösszeállítással délután 5-kor jelentkezik rádiónk, és ajánlom figyelmükbe a holnap reggeli monitort is, méghozzá reggel 6:30-tól. Péli Nagykatát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.